sebemet meggyógyítja. Minden terhemet leoldozza.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Érseki Szent Mise keretében áldotta meg a felújított templomot Eger Baktán Ternyák Csaba. A főpásztor kiszolgáltatta 9 fiatalnak a bérmálás szentségét. Homiliájában szólt arról, örülünk, mert közel van már, amikor elérkezik az Úr. A templom külső homlokzatát már korábban megújították, mostanra pedig a belső térben is elvégezték a munkálatok nagy részét. Fél idejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet 30. adventi adománygyűjtése. Már több százezren csatlakoztak, több mint 100 millió forintot ajánlottak fel a nélkülözők támogatására. 80 ezeren tárcsázták a 1353-as adományvonalat, amely hívásonként 500 forintnyi támogatással számolva 40 millió forintos felajánlást jelent. A Tesco áruházakban november közepétől több mint 224 ezer darab 300 forintos adománykupon kelt el a kasszáknál, azaz több mint 67 millió forintot adományoztak az áruházlánc vásárlói. A katolikus karitász a Spár áruházakban gyűjt tartós élelmiszereket, illetve őket a 1356-os adományvonalon lehet támogatni, alkalmanként 500 forinttal. Az ukrán elnök Berlinben az amerikai küldöttséggel való tárgyalások előtt kijelentette, hogy országa a béke érdekében kész arra a kompromisszumra, hogy a nyugati biztonsági garanciák fejében feladja NATO tagsági törekvéseit. Volodymyr Zelenszkij a találkozóra készülve méltóság teljes békét és arra vonatkozó garanciákat követelt, hogy Oroszország nem támadja meg újra Ukrajnát. Arról is beszámolt, hogy Kijev, Washington és az európai szövetségesek egy 20 pontos tervet vizsgálnak, amelynek révén létrejöhet a tűzszünet. Hozzátette, hogy Kijev és Moszkva között nem zajlanak közvetlen tárgyalások. Az Egyesült Államok feloldja a fehér orosz káliumsóra kivetett szankciókat, cserébe a minszki vezetés szabadlábra helyezte Alesz Bjajacki Nobel békedíjast és Maria Kalesznyikova ellenzéki politikust, valamint 121 másik embert. John Cole, amerikai különmegbízott, a napokban tárgyalt Minszkben Alekszandr Lukasenka elnökkel. Az amerikai diplomata szavai szerint a tárgyalások célja a kétoldalú viszony normalizálása és a közeledés lehetőségeinek feltérképezése volt. Belarus 100 kiengedett foglyot átadott Ukrajnának. Hadüzenetnek nevezte a befagyasztott orosz devizatartalék lefoglalását és Ukrajnának való átadását Orbán Viktor a Mandiner YouTube csatornáján sugárzott interjúban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, ez gazdasági ügynek tűnik, de nem az, ez a háborúba való belépés közvetlen mozdulata. Amerika békét akar, Európa pedig háborút, jelentette ki, hozzátéve a szemünk előtt kibontakozó új világ láthatóan magában hordozza az amerikai-európai konfliktusok lehetőségét. A kormányfő arról is beszélt, ha nincs rezsivédelem, alacsonyabb életszínvonal kopogtat be az ajtón. Megjegyeztem, a magyar költségek dupláját fizetik a románok, háromszorosát a lengyelek, négyszeresét a csehek, az osztrákoknál és a németeknél pedig még ennél is többet, ha a rezsicsökkentett árakhoz viszonyítunk. Igaz, hogy többet keresnek, de ennyivel többet nem, tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint 1.600.000-en mondtak véleményt a nemzeti konzultációban a háborús adóemelési tervekről. A kormányfő a Facebookon jelezte, a kitöltött íveket Brüsszelbe viszi, ahol a csendes többség álláspontját kívánja képviselni. Ismeretlen fegyveresek lelőttek 11 embert, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján. Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke Chris Minns szerint terrortámadás történt a zsidó közösség ellen. Hitzák Hátszok izraeli államelnök és Gideon Szár külügyminiszter az Ausztráliában élő zsidók védelmére szólította fel a kamberrai kormányt, a Hanuka első lángjának meggyújtását ünneplő zsidók elleni halálos áldozatokat követelő merénylet után. Ausztria átszervezi a határvédelmet, ez kevesebb katonát, rugalmasabb ellenőrzést jelent. A katonai támogatást meghosszabbítják, de a hangsúly a statikus ellenőrzésekről a határmenti térség mozgékony felügyeletére kerül át, miközben a szomszédos országokkal közös határokon júniusig maradnak az ellenőrzések, így a hazánkkal közös határon is. Az Air China légitársaság a jelenlegi heti 4 helyet tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel a magyar főváros lesz a 4. az Európai Unióban, amely napi közvetlen légi összeköttetéssel fog állni a kínaival, közölte Szijjártó Péter. Idén eléri a 250 000 a kínai turisták száma, akik mintegy 600 000 vendégészakát töltenek el nálunk. Végül az időjárásról. A folytatásban is borult lesz az ég, párás, egyes területeken tartósan ködös a levegő, helyenként szitálás előfordulhat, a szél sem élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Nem minden fiatal küzd a pályaválasztás nehézségeivel, ugyanakkor a rengeteg lehetőség, a folyamatosan változó világunk, valamint az elvárások mind nehezítik annak eldöntését, mivel is szeretnének foglalkozni felnőtt korukban. Mindezekre a problémákra is igyekszik iránymutatást adni mai műsorunk vendége, Labanc Attila coach, aki szerint a helyzetet az is nehezíti, hogy a fiatalok ma már nem csak megélhetésként tekintenek leendő szakmájukra, hanem kibontakozási lehetőségként is. Arról is beszélgetünk, hogy a szülő mivel segíthet a gyermeknek ebben a folyamatban. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel arról fogunk beszélgetni, bár erről már a műsoron kívül is ejtettünk egy pár szót, hogy mennyire van most aktualitása annak, hogy a pályaválasztás a fiatalokat mennyire befolyásolja, ők hogyan tudnak dönteni, milyen zavarok vannak ebben a folyamatban. De azt gondolom, hogy ennek valahol mindig van aktualitása, hiszen nem az utolsó pillanatban kell eldöntenünk azt, hogy végül milyen pályát szeretnénk választani. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
Köszöntök én is mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek. Igen, alapvetően nem akkor kell eldönteni, hogy mit szeretnénk kezdeni az életünkkel, amikor már a felvételi jelentkezést le kell adni. Én annak a híve vagyok, hogy egyébként is nyilván sok külső tényező, pénz meg egyebek mellett azért alapvetően az számít a karrierválasztásnál, hogy az ember mit csinálna szívesen, miben érzi jól magát, mi az, ami önazonos a számára, mert végső soron azt fogja tudni jól csinálni.
Miért akadnak ezek a zavarok most a fiatalok körében? És azt gondolom, hogy nem csak most, hanem már mondjuk, hogyha 10 évvel visszamenőleg tekintjük, nagyon nehéz azt eldönteni, hogy mit szeretnénk csinálni. Ha jó esetben nem is egész életünkben, de elég sokáig.
Korábbi generációknál sokkal inkább az volt a szokás, hogy azt csináljuk, amit a szülők csináltak, vagy amit előírtak nekünk, vagy hogyha én adott tantárgyba jó vagyok, akkor ahhoz tartozik X szakma, és ezek közül tudok válogatni. Most pedig sokkal inkább szabadabban kezeljük azt, hogy mit kezdünk az életünkkel, sokkal inkább cél lett az, hogy ki is tudjunk bontakozni, ne csak egy megélhetést találjunk. És ezzel együtt persze a lehetőségek is megnőttek, és akkor ebbe hajlamosak vagyunk jól belegabajodni, és nem találni, hogy merre kellene elindulni. És ezek mellett még a korábban említett külső tényezők is nagyon-nagyon dominánsan ott szoktak lenni. Tehát az én tapasztalatom az, hogyha megkérdezünk egy 18 éves tanulót, hogy na, mit szeretnél tanulni, vagy milyen munkába szeretnél belefogni, akkor a fő szempontok az a pénz lesz, az, hogy én Egerben akarok maradni, vagy Pestre akarok költözni, az ilyen külső tényezők.
És hát a szülői befolyásolás az szerintem nagyon erős mind a mai napig, hiszen nyilván egyrészt a szülő fogja finanszírozni tulajdonképpen a gyereknek az oktatását, és hát nyilván szeretné, hogy egy olyan szakmát találjon magának, amiből ő később meg is fog élni. De nem mindig azonos a két gondolat, a szülői és a gyereké.
Ráadásul nyilván mindenki abból tud főzni, ami otthon a kamrában van. Ugyanígy mindenki, amit látott a szülőktől, munkatípust, vagy akár konkrétan szakmát, hivatást, abból tud kiindulni. Tehát én például egy tanár családból származom, természetesen tanári egyetemen kötöttem ki első körben, annak ellenére, hogy nem akartam tanítani. De ezt láttam, ez volt a minta, ebbe tudtam gondolkodni.
Most jelenleg a mai fiataloknak, akik szeretnének majd egyetemre menni, tovább tanulni, nekik most mi a fő problémájuk? Tehát mi az elakadásuk abban, hogy ők milyen pályát válasszanak?
Nagyon nehéz egyrészt előrelátni azt, hogy milyen hivatás az, amivel aztán egy életet el tudunk tölteni. nagyon sokat vacilálnak azon, hogy ha én most ebbe a képzésbe belefogok, ez nekem hosszú távon mennyire fogja megérni, mert lehet, hogy utána valami másba kell belefognom. Tehát ezt mondanám egy szempontnak. Egy második szempont nagyon összekavarta a tradicionális szakmákat, hivatásokat az online világ, tehát nagyon sok szakma egész egyszerűen megváltozott az online jelenlét miatt, és persze csomó új szakma is előtérbe került, és sokszor ezt sem tudják eldönteni, hogy én most online tartalom készítő akarok lenni, vagy inkább mondjuk rádióban akarok dolgozni, arról nem is beszélve, hogy az online világ az elég gyakran félrevezeti az embert, és azt mutatja, hogy ott az élet sokkal jobb, mint egy fizikai, hagyományos munkahelyen.
Ez az átalakulás valahogy olyan módon is érinti a fiatalokat, hogy tulajdonképpen a kétkezi munka az már nem olyan vonzó. Ez is valahogy átalakulóban van, igaz?
Teljes mértékben egy pedagógiai trend egyébként is az oktatás expanziója, hát milyen csúnya fogalmakat dobok itt be. Ennek az a lényege, hogy ahogy haladunk előre az időben, egy bizonyos oktatási szint egyre inkább elérhetővé válik, és egyre inkább el is akarják érni az emberek, és ezáltal inflálódik. Tehát még réges-régen mondjuk egy gimnáziumban szerzett érettségi úgymond valaminek számított, nem az volt az alap, hogy ezt megszerezzük, addig azok szerezték meg, akik kifejezetten olyan jövőt terveztek maguknak, amihez egy ilyen érettségi kell. Aztán, ahogy egyre inkább mindenkinek ez elérhetővé vált, és egyre inkább mindenki megszerzi, úgy veszít az értékéből. Most már egy egyetemi diploma kell, vagy egy főiskolai diploma kell ahhoz, hogy ugyanott legyünk, aztán már egy egyetemi diploma, és aztán végül ott vagyunk, hogy két diploma, kétféle szakma, egyetemi diploma és szakma, egyre elérhetőbb, de egyre inkább inflálódik is.
A fiatalokat manapság is az a kritika éri, hogy egyre kevésbé szeretnének dolgozni, tehát tényleges munkát, sok időt belefektetni ebbe. Ez igaz-e a mai fiatalokra?
Én nem gondolom alapvetően, hogy lustábbak lennének, vagy nem akarnának dolgozni. Inkább azt látom, hogy előző generációkhoz képest sokkal kevésbé gondolkodnak ők abban, hogy valamit kötelességből rámerőltetve el kell végeznem. Míg mondjuk talán a mostani 40-es, 50-es generációnál sokkal inkább egy kiinduló pont az, hogy hát valami munkát csinálnom kell, ha tetszik, ha nem, addig a mostani 16-18-20 éveseknél sokkal inkább megvan az, hogy hát ha már van egy életem, valamit kezdeni akarok vele, nem kell magamra erőltetni bármit, nem kell olyat magamra erőltetni, amit nem akarok, hiszen csomó embert ismerek akár az internetről, akik abból élnek, amit szeretnek csinálni. És ezért úgy tűnhet, hogy kevésbé vállalják be a nehéz munkát. Valójában lehet csak arról van szó, hogy olyan munkát keresnek, amit ők nem nehéznek élnek meg, hanem olyat keresnek, amiben ők motiváltak, mert azt csinálni is akarják.
Na de kérdés akkor, hogy ez meddig tolódhat ki? Tehát meddig lehet az a türelmi idő, szülő részéről is akár, amíg ő azt finanszírozza, hogy ő megtalálja élete munkáját?
Természetesen. Arról nem is beszélve, hogy ami meglátást én itt mondok, persze nem mindenkire vonatkozik, nem mindenkire igaz. Nyilván vannak olyanok, akik egyszerűen nem vállalják be a kemény munkát. Szülőként nagyon nehéz lehet meghúzni azt a határt, hogy éppen mi az, amit még támogassak, és mi az, ahol inkább el kéne beszélgetnem a gyerekemmel.
Akkor most el is jutottunk arra a pontra, hogy szeretnénk a szülőknek egy kis iránymutatást adni, a szülőknek is, hogy hogyan tudják ők segíteni ezt a folyamatot. Mi az első lépés, vagy egyetlen hány éves korban kell ezt elkezdeni, hogy ez valahogy már beérjen addigra, hogy nekik el kell dönteni a pályát választani?
Egy fő vezető vonalnak én azt tartom, hogy különböztessük meg a lustaságot a motiválatlanságtól. Sokszor keresnek azzal, vagy sokszor mondják azt vendégeim is, hogy én olyan lusta vagyok. És akkor én mindig rákérdezek, hogy van-e olyan dolog, amit te lelkesen tudsz csinálni, és nem érdekel, hogy éppen hétvége van, vagy éjszaka van, te ezt akkor is csinálod. És rendszerint van ilyen. És akkor ilyenkor azt szoktam mondani, hogy te nem lusta vagy, akkor lennél lusta, hogyha semmit nem akarnád csinálni, aminek van értelme, tehát mondjuk csak videójátékozni akarsz egész nap, de hogyha van olyan, ami téged lelkesít és csinálod és van értelme, akkor nem lusta vagy, hanem nem a megfelelő célokat tűzött ki magad elé. És én úgy gondolom, hogy szülőként is az ebben a helyzetben a legfontosabb, hogy felmérjük, hogy az én gyerekem birtokol-e olyan motivációt, ami őt viszi valahova. Mert hogyha van az ő életében ilyen, és lehet, hogy az én szülői szempontom szerint az nem egy jó választás, amit ő szeretne csinálni, de hogyha ő teszem azt a sportban olyan jó, vagy ő az online tartalom készítésben, vagy bármiben olyan lelkesen tud működni, ott érdemes lesz támogatni. Ha viszont ez nincs meg, akkor igen, jó eséllyel el kell vele beszélgetni.
Mi az, amit szülőként el tudunk rontani ebben a folyamatban?
Én úgy gondolom, hogy a klasszikus példa az, amikor a szülő akarja meghatározni, hogy a gyerekének mit kell tanulnia, mit kell dolgoznia, mert a szülő majd jobban tudja, hát többnyire nem fogja jobban tudni. Lehet, hogy amikor ott van 18 évesen szegény gyerek, akkor úgy gondoljuk, hogy majd ha azt fogja tanulni, amit én is tanultam, az jó lesz neki, mert nincs jobb ötlete jelenleg, de hát ott van még előtte egy teljes élet, és hogyha beragad egy olyan területre, amit nem szeret csinálni, hát az bizony rosszul fog végül elsülni. Tehát egyfelől ez a fajta túlkorlátozás szerintem problémás, de ugyanannyira problémás az is, hogyha nincsen semmi elvárás. És ez is olyan, ami manapság elég gyakran előfordul. Teljesen elengedjük a gyerek kezét, majd ő felfedezi magának a világot. De az a helyzet, hogy ahhoz, hogy egy társadalomba beépüljünk, hasznosítható munkát végezzünk, ahhoz bizony kell egyfajta fegyelmezettség, amit jobb esetben az ember saját maga belát, hogy szükséges, és kialakul benne, rosszabb esetben nem. Na most ilyenkor a szülőnek, én úgy tartom, feladata az, hogy terelgesse azért olyan irányba a gyerekét, amiből ő majd meg fogja tudni tanulni, hogy azért itt valamit teljesíteni kellene, valamit tanulni kellene, tervezni kellene egyáltalán a jövőt.
Miből fakadhat az a problémakör, amivel téged is megkeresnek, hogy ő egyszerűen képtelen eldönteni, hogy mi szeretne lenni?
Egyfelől nagyon-nagyon sok a választási lehetőség, és nagyon bizonytalan az, hogy egy-egy karrier hogyan alakul. Tehát még régebben, pár generációval korábban, ha az ember szerzett egy tanári diplomát, akkor nyugdíjig taníthatott egy iskolában. Most már sokkal inkább számolnunk el azzal, hogy munkahelyet kell váltani időközönként, vagy akár hivatást is kell váltani. Lehet, hogy 30 év fölött kell neki kezdeni egy új szakmát megtanulni, vagy akár nulláról felépíteni egy új élethelyzetet, és ez mindenképpen elbizonytalanítja a fiatalokat. A másik probléma pedig az, amikor 18 évesen még nincs teljesen tisztában azzal, hogy mit akar csinálni, vagy egyáltalán milyen területen akar ő majd dolgozni, viszont jók az érettségi pontszámok, el kell menni egyetemre, és felveszik egy olyan szakra, amit nem biztos, hogy ő majd hasznosítani is akar az élete folyamán, de hát kell egy papír.
Igen, de mondjuk ebben az időszakban is élünk, hogy ezek könnyen változtatható dolgok. Tehát, hogy itt ilyenkor mire fókuszálod az ő megoldását?
Én mindig arra igyekszek fókuszálni, hogy mi az, ami az ember számára önazonos. Lehetek én akármilyen szakember, nyilván ezt nem én fogom megmondani ránézésre. Az a cél, hogy a vendég megtanulja megtalálni azt, hogy az adott élethelyzetbe számára mi az, ami önazonos. Mi az, ami mondjuk úgy jön belülről, különösebb erőfeszítés nélkül, amiben flóban érzem magamat. És a pályaválasztás is pontosan egy ugyanilyen kérdés. Nagyon sokan azért akarnak például orvosnak menni, vagy mérnöknek menni, mert az magas fizetést, magas presztist jelent. Ilyenkor, ha felteszek néhány kérdést, például azt, hogy jó, pénz, értem, de mondjuk mennyire számít neked a szabadság? Vagy mennyire számít neked az, hogy a munkahelyeden független legyél, ne függ másoktól. Egyedül vagy csapatban dolgozol jobban. Ilyen kérdéseket felteszek, nagyon gyakran ellentétes válaszokat kapok, nagyon gyakran kiütközik, hogy amit elképzel a vendég az ő jövőjéről, az nincs összhangban azzal, aki ő maga, ami neki megy, amit ő szeret.
És ilyenkor mondjuk egy-egy ilyen beszélgetés sorozat alkalmával, egy találkozás sorozat alkalmával, mennyi idő kellhet ahhoz, hogy őt mondjuk olyan irányba tud terelni, ami számára is megnyugtató?
Ez abszolút a vendégtől függ. Legjobb esetben akár egy-két hónap alatt is tud az önismeret annyit fejlődni, hogy rátalál arra, hogy legalább milyen irányba szeretne tanulni, vagy milyen irányba keres munkát, de egyénfüggő van, akinél sokkal tovább is eltart.
A mai fiatalok félnek-e az elköteleződéstől, a felelősségvállalástól, mert ez is gyakran kritikaként terheli őket?
Ez egy olyan motivum, ami valóban gyakran előjön. Az én meglátásom, hogy ahogy már korábban is szó volt erről, a karrierváltási lehetőségek, a kiszámíthatatlan világ, hogy ilyen közhelyeket emlegessek, ezek ebben nagyban közrejátszanak.
Tehát, hogy emiatt nehéz nekik döntést hozni, és emiatt nehéz mondjuk elköteleződni valami mellett? Mert hogy ez úgy is változni fog?
Így van, nem tud biztos pontként tekinteni arra, hogyha én most ezt megtanulom, akkor egy életre be vagyok általa biztosítva, hanem ott van az emberben, hogy jó, megszerzem ezt a végzettséget, biztos jól fogom én ebben magamat érezni. Megszerzek egy valamilyen szerelői végzettséget például, és akkor elmegyek egy műhelyhez, és akkor most műhelybe akarok dolgozni, és de mi van, hogyha végül én teljesen máshol fogok kikötni? Hát végül is szerelő is lennék, de mellette személyedző is lennék. Akkor most melyiket válasszam, és akkor ezen a oda-vissza jójózáson maga a döntés el tud csúszni.
Egyfelől érdekes az, hogy a világot említjük, a folyton változó világot, ami körülöttünk van. Ugyanakkor arra gondolok ilyenkor, hogy ez biztos, hogy csak a körülöttünk lévő világnak a hozadéka? Tehát, hogy itt lehet még azért akár a családi nyomás is.
Családi nyomás is, de első körbe, amit én megemlítenék, nem csak a világ változik folyamatosan, mi magunk is változunk folyamatosan, és a mostani fiatalok sokkal nyitottabbnak tűnnek az ilyen változások felé, sokkal inkább úgy tűnik, hogy tisztában vannak azzal, hogy változunk folyamatosan. Nem arról van szó, hogy 20 éves koromra felnőttem és ennyi volt, pontosan ugyanannyira változik az ember személyisége, akárhány éves is legyen.
Kicsit az ambivalens ahhoz képest, hogy tudják a fiatalok, hogy változik a világ, mégis félnek ettől a változástól.
De hát ez egy félelmetes változás is. Gondoljunk bele, hogy mennyivel biztosabb lenne, ha úgy tudnánk neki futni az életnek, hogy tudom előre, hogy mire számíthatok, el kell végeznem X éves képzést, és akkor onnantól kezdve egy karriermodell ott áll előttem. Ennél sokkal ijesztőbb az, hogy munkahelyeket fogok váltani, lehet, hogy elköltözök majd másik városba, visszaköltözök, ki tudja, mi minden lesz. Ijesztő, de egyben sokkal nagyobb szabadságot is ad, és még az előző kérdéshez visszatérve, a családi nyomás mennyire befolyásolja a döntéshozatalt, nagyon erősen, természetes, ez még mindig ugyanúgy tényező. És éppen ezért is nagyon fontos az, hogy a szülő mennyire helyez nyomást a gyerekére, mennyire kényszeríteni akar rá valamit, vagy mennyire segíteni próbál kibontakozni. Természetesen a kibontakozás segítése a jobban kifizetődő megközelítés.
És hát vannak olyan szülői viselkedés mintázatok, amik ugye pont a majd én megoldom a gyerekem helyett, majd én segítek neki, és ezzel pontosan arra nevelik rá tulajdonképpen, hogy ő nem tudja majd megoldani a dolgokat.
Egy alapvető kérdés, amit minden szülőnek tisztáznia kellene magában, az, hogy mire nevelem a gyerekemet? Arra, hogy ő felnőtté váljon, és a saját életét ki tudja építeni, és majd ő jó döntéseket hozzon, akár nélkülem is? Vagy az a célom, hogy én képítsem neki a jó életet? Hát nyilván, ha én építem az ő életét, lehet, hogy neki az végül nem fog tetszeni. Arról nem is beszélve, hogy nem tanulja meg azokat a képességeket, nem szerzi meg azokat a tapasztalatokat, amik őt egy önálló, független, magabiztos felnőtté tudják tenni. A cél az lenne, hogy megtanítsuk elboldogulni az életben a gyerekünket, megtanítsuk döntést hozni, akkor már nem lesz arra szükség, hogy én döntsek helyette.
Amikor a vendégek megérkeznek hozzád, ezek a fiatalok, ez úgy felsejlik egyébként, hogy mi lehet a családi háttér, hogy ott inkább a rátelepedés, a megoldás, a nyomás megvan a háttérben?
Először is mindig azzal kezdjük, hogy megismerjük egymást, és ebben az egyik nagy kidolgozandó téma a családi háttér. A család borzasztóan nagy mértékben meghatározza az embert, főleg tinédzser, illetve fiatal felnőtt korban. És igen, látszódni szokott az, hogy milyen hátteret hoz magával a vendég a családjából. Nagyon gyakran a szülői mintákat követjük akár a pályaválasztásban, de akár a magánéletünkben is. És amikor elém áll valaki egy problémával, és elkezdem kérdezni őt arról, hogy az ő családja milyen, meséljen az ő családjáról, hogyan telik náluk például egy karácsony, és a többi hasonló kérdések, előbb-utóbb meg szokott mutatkozni az, hogy a probléma gyakran a szülőtől egy-ez egybe át van véve, vagy legalábbis valami hasonlóságot mutatunk a szülőnk felé. Ami most nekem nem megy, mondjuk apámnak is hasonló problémái voltak, vannak.
Néztük most a szülői oldalt, hogy hogyan lehet segíteni a szülőnek a saját gyerekét ezen az úton elindulni, de mondjuk mit mondanál a fiatalnak, hogy ő hogyan próbálhat akár otthon jobban lenni, döntéseket hozni, megoldani?
Először is én mindenkit arra bíztatok, hogy nyissanak a szülők felé. Szokás elkönyvelni a szülőket, akaratos és mindent ránk erőltető figuráknak, pedig azért jó szándék vezérli őket is, tehát mindenképp érdemes velük beszélni. És ez az a kulcs szó, beszélni kell. Beszélni kell szülőkkel, barátokkal, vagy akár saját magunkkal is, olyan formán, hogy átgondoljuk, mi az, ami nekem számít, mi az, amiben én jól érzem magamat, hogyan képzelem el a jövőmet. A szülőknél a beszélgetés sokszor nehezen megy, mert két különböző generáció, nagy köztük a szakadék, nem értenek nagyon jó szót. Érdemes előre felvezetni a beszélgetést a szülőknél. Érdemes előre megmondani, hogy anya, apa, én most szeretnék veled beszélni a pályaválasztással kapcsolatban, de légy szíves, mindig hallgass meg, gondolkozzunk együtt, ez a fontos, együtt gondolkozzunk, adj tanácsot, te hogy látod, ezeket felvezetni, hogy ne egy két mondatban oda-visszázott pingpongjáték legyen ez, hanem valóban egy közös gondolkodás, egy nyitott beszélgetés.
Attila, azt gondolom, hogy lesz még bőven témánk a fiatalok tekintetében is, úgyhogy várlak ide vissza szeretettel, és nagyon köszönjük ezeket a gondolatokat.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Labanc Attila kóccsal beszélgettünk a fiatalok pályaválasztási nehézségeiről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Birincsik Márton és Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazin műsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kovács Barbara, kétszeres VB ezüstérmes, valamint többszörös Európa és Magyar bajnok sminkmesterrel, kozmetikus mesterrel beszélgetünk hivatásáról. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita. Mai vendégem nagyon sok díjban részesült már, a médiában is láthatjuk, több tévécsatornán is a munkáit, hogyha fogalmazhatok így. Sminkelés, kozmetikai tippek és sok-sok minden, amiről ma beszélgetünk veled. Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is.
Mi pár éve találkoztunk, hogy egy kicsi személyességet is belevigyek ebbe a beszélgetésbe, és akkor én egy smink tanácsadáson voltam nálad. Fantasztikus élmény volt egyébként. És akkor is talán kérdezgettem, hogy honnan indult ez neked. Most akkor mutassuk be a hallgatóknak az életutadat, és azt kérdezném először, hogy hogyan kerültél te Budapestre, és hogyan találtad meg itt önmagadat, hiszen te úgy tudom, hogy vidéki lány vagy.
Igen, én abszolút vidéki lány vagyok. Békéscsabáról jöttem, és én ott kezdtem el a kozmetikusi pályafutásomat. Gimnázium után orosz testnevelés szakra jelentkeztem a Juhász Gyula Főiskolára Szegedre, de hát hála az Istennek, hogy nem vettek fel, és így anyukám javaslatára kozmetikus lettem, kozmetikusnak mentem tanulni. Már az első napokban kiderült, hogy már a mestereim mondták, hogy hú, itt valami csoda születik, mert hogy fantasztikus erőbedobással és fantasztikus lendülettel vetettem magam bele ebbe a szakmába. Nagyon-nagyon szerettem, nagyon jól mentek a tanulmányok is, és a kozmetikus vizsga letétele után kezdtem el én igazából sminkversenyekre járni, és jártam föl Budapestre felkészülni a Sipos Zitához. Ő a minden sminkesek sminkese és sminkmestere, és ő a legnagyobb név a szakmában, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy tőle tanulhattam, és a mai napig a szerencsére az itt a magam mellé fogadott, és a jobb keze lehetek nagyobb produkciókban, és Békéscsabáról úgy jöttünk fel, hogy amikor megszületett a kislányunk, Anna, akkor a férjem már Budapesten dolgozott, és én és a gyerkőc utána jöttünk, hogy szerencsét próbáljunk a fővárosban. Tehát, hogy ne legyen ingázás családon belül, hogy hazajön apa, aztán visszamegy. Így tudtuk végül is megoldani azt, hogy anyagilag rendben legyünk. De a lényeg, hogy Budapestre a versenyzés is, illetve az, hogy egy kicsit talán nagyobb területen ki tudjam magam próbálni. Több lehetőséggel, az ITA segítségével bekerültem olyan körökbe, olyan pozíciókba, amiben meg tudta az ember mutatni magát, de legfőképpen a versenyzéssel indult minden.
Hogyan fogadtad be ezt a várost? Azért egy vidéki lét után ez érdekes lehet, nem? Egy nagy váltás volt.
Igen, én nem szerettem volna feljönni, mert én nekem meg volt ott a vendégköröm, tehát nagyon-nagyon sokan jártak hozzám, nagyon szerettem Békéscsabán lakni, mai napig rengeteget járok haza. Körülbelül egy évig nem értettem, hogy mit keresek én Budapesten. Egy évig kerestem a helyemet, viszont olyan lehetőségek jöttek szembe velem, és olyan helyzetekbe kerültem, ami egészen más világot mutatott be, és ki tudtam teljesedni. Ugye Békéscsabára is hazajárok, és ha kell, akkor segítek, oktatok, úgyhogy megvan a kapcsolódás és a kapcsolat, nincs elvágva semmilyen szál, sőt, talán még erősödtek is a szálak.
Az oktatásról, ha már említetted, majd egy picit még később kérdezlek, de most azt érinteném, hogy amikor megnyitottad a saját szalonodat, az milyen érzés volt, és hogyan jutottál odáig, hogy saját szalon tudsz nyitni?
Békéscsabán saját szalonom volt, úgyhogy nem volt idegen tőlem az, hogy saját szalont nyissak. A probléma az ott kezdődött, hogy itt fönt Budapesten senki nem ismert. És ez nehéz volt az elején, de aztán jött a kis testvér születése, úgyhogy onnantól kezdve pedig az történt, hogy jött egy lehetőség, még gyes alatt, hogy egy-egy napokra be lehetne mennem a tévébe sminkelni. És akkor így indult, hogy megvolt a tévés egy-egy nap, és mellette rengeteg Békés Csabai van amúgy Budapesten, és a Békés Csabaiak mindig követelték, hogy Barbi, a kozmetikát is szeretnék hozzád elmenni, hogy hol. És akkor elkezdtem dolgozni a Zitánál, kezdtem el amúgy dolgozni a kozmetikájában, és így párhuzamosan dolgoztam, hol a szalomban, hol a tévében.
És akkor, ha oktatás, akkor ez hogyan kezdődött az életedbe, és milyen volt továbbadni a tudást?
Rengeteg tanítványom volt már Békés Csabán is, versenyeztettem őket is, úgyhogy állandóan sminkversenyekre jártunk, nagyon-nagyon szép eredményeket értünk el, és a mai napig szerencsére foghatom a fiatalok kezét, és jönnek hozzám akár versenyre felkészülni, akár csak segítséget kérni, hogy egy mennyasszonyt hogy sminkeljenek ki, ugyanis sajnos a kozmetikus képzésben azért hiányosság a smink oktatás. Nagyon szépen tudunk bőrtípusokat diagnosztizálni, száraz, alipikus bőröket kezelni, de valahogy a smink része az mindig kimarad, vagy mindig olyan kis mostoha gyerek. És ezért talán azt gondolom, hogy így egészítik ki azok, akik kíváncsiak a sminkelés tudományára, hogy felkeresnek olyan szakembereket, akik tudnak ebben segíteni nekik. Úgyhogy az előtérben, ahol dolgozom, van egy kis előtér, egy kis várórész, és ott kialakítottam két kis sminkespultot, úgyhogy ott szoktunk gyakorolni a fiatalokkal, vagy azokkal, akik éppen sminktanácsadásra jönnek.
Mint ahogyan én is.
Mint ahogyan te is, igen.
Rengeteg díjat nyertél, én úgy tudom. Melyik volt a legemlékezetesebb számodra? Ki tudnál emelni egyet a sok között?
Igen, szerencsém volt, mert tényleg nagyon jó mesterem volt, és ahány versenyen csak el tudtam indulni, elindultam. Rengeteg magyar bajnokságon elért tényleg sok-sok jó eredményem van, tehát többszörös magyar bajnok, utána kijutottam vagy kvalifikációs verseny által több Európa bajnokságra, ott is van több Európa bajnoki ezüstérmem, aztán világbajnokságokon is részt vettem, ott is a legjobb eredményem az a kétszeres világbajnoki ezüst érem, amire nagyon büszke vagyok, de ha elmondhatok egy nagyon-nagyon aranyos kis történetet, a legeslegelső nagy versenyem itt Magyarországon, a Beauty Hungary make-up verseny, ott az történt, hogy akkor még Békés Csabán laktunk, és feljöttem ugye Budapestre versenyezni, hiszen az éves eredmények alapján, tehát hogyha elindult egy ember kozmetikus vagy egy sminkes versenyen, akkor megnézték, hogy abban az évben ki volt az, aki a legtöbb versenyen részt vett, és a legjobb eredményeket érte el. Na most ebből 6 embert választottak be egy kvalifikációs versenyre, bekerültem, eljöttem be, mennyasszony is smink volt a téma, nagyon felkészültem, nagyon-nagyon boldog voltam, hogy itt lehetek, hogy a fővárosban versenyzek, hát mennyire fantasztikus nagy dolog ez, egy vidéki lánynak, és az történt, hogy feljöttünk az autóban, a modellnek a ruhája, a cipője, az ékszerek, a hajdísz, a ruha, a fátyola, utolsó zsemléig minden ott volt, kivéve a sminktáska. És itt vettük észre Budapesten, hogy a sminktáska az ott maradt a kozmetikában, egy oszlop mögött. És azt csináltam, hogy felkerestem ugye a sminkes kiállítóknál a Pincési Feriéket, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, mert ők biztosítottak nekem mindent. Ugyanis egy ilyen nagy versenyen mindig vannak kiállítók is, és akkor őket tudtam megkérni. 6-an indultunk, és 6. lettem. Szóval, hogy nem baj, nem volt ez baj, nem voltam talán még érett arra, hogy egy beautyt megnyerjek. Nagyon nagy verseny volt ez mindig is, a beautyn versenyezni, viszont következő évben már megnyertem a versenyt. Szóval, hogy ez egy nagyon szép történet, én azt gondolom, utolsókból az elsők. Nem voltam még akkor érett erre.
Azt gondolom, igen, hogy mindenre valahogyan fel kell készülni, egy tanítási folyamat, igen. Az egész élet különben.
Igen, igen.
Hát ez is akkor az volt. Igen. De jó, fantasztikus.
Aminek még nagyon örülök, az az, hogy azt a kozmetikusi szakmát, amit én kitanultam, emellett tudom gyakorolni a sminkes szakterületet és a szakmámat, és annyira kiszínezi egyik a másikat, hogy kozmetika nélkül nem lenne sminkelés, és sminkelés nélkül nem lenne kozmetika, tehát balanszba tart, és kiszínesíti az életemet, úgyhogy tényleg fantasztikus emberekkel találkozom, mind a kozmetikában, mind a tévés produkciókban, vagy a fotózásokon, úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezen a területen dolgozhatok.
Ha már bőrápolás, akkor milyen hasznos tanácsokat tudsz adni?
Minden évszaknak megvan a maga protokollja, talán mondhatnám így, hogy ez a leghelyesebb, hogy minden évszaknak megvan, hogy melyik az a termék, ami a legjobb lenne az ő bőrére. Nyáron nyilván sokkal könnyebb krémek, télen egy picit gazdagabbak, az alipikus száraz bőrnek, ahol nincs fagyútermelés, ott igencsak pótolni a zsírosabb anyagokat is, tápanyagokban gazdag krémeket elsősorban azokat preferálni. Hogyha pedig pont zsíros szeborás, aknéra hajlamos gyulladbőr, akkor meg pont, hogy csitítani, nyugtatni. Nagyon sok minden éri a bőrünket. Igen, nyáron nagyon-nagyon ugye a meleg, a tűző napsütés, a fényvédelem mennyire fontos ma már. Télen pedig azt gondolom, hogy a szeles idő, a hideg időjárás, a fűtés. Nyilván a stresszt azt már talán azt gondolom, hogy már nem nagyon tudjuk kikerülni, mert mindenki nagyon szalad és nagyon rohanó világban élünk, de ami nagyon fontos, és mindig el szoktam mondani mindenkinek, aki tanácsot kér tőlem, hogy ne feltétlenül a szakembertől várják csak azt a megoldást, csodát. Tegyük föl, rendszeresen eljár hozzám havonta egyszer. És akkor én nagyon boldog vagyok, ha legalább havonta egyszer eljön. Az ugye 30 nap. 30 naponta megkapom a vendéget. Viszont a hónap 29 napján ő kezeli otthon. Tehát én egyetlen egy napot kapok, abból én nem fogok tudni nagyot építkezni, ha nem segít benne ő is. Tehát nagyon fontos, hogy elfogadja azt a tanácsot, amit mi szakemberek javaslunk. Nyilván összeállítunk neki egy kis csomagot, mi lenne fontos, rettenetesen fontos a bőrápolásban az arcnak a letisztítása, hogy ez most egy habzógél legyen, utána tonizálás, hetente egyszer-kétszer radírozás, ugyanis ha nem tisztítom meg radírral is a bőrt, akkor azok a korpapikkelyek, azok hidratálódnak be, és nem fog tudni bejutni mélyebb rétegbe a krém és a hatóanyag, és akkor vígan el vannak az elhalt kis szarupikkelyeink, de nem tud. A nagyon klasszul zár és szigetel az a réteg. Mm. Tehát, hogy ahhoz, hogy frissen tartsuk a bőrünket, ahhoz, hogy oxigénhez juttassuk, le kell egy picit koptatnunk. Jobb legyen a felszívódás, készítsük elő. Nem szabad túlzásba sem esnünk, úgyhogy amit javasolnék az, hogy a szakembernek érdemes kikérni a véleményét, ha nem is jár olyan rendszeresen kozmetikába. De ha egyszer-kétszer eljön és tanácsot kér, már azzal a kis csomaggal megy el, azzal a tudás csomaggal, hogy jaj, nekem nem is tudtam, hogy ilyen a bőröm, ilyen típusú, vízhiányos. Általában mindenkinek, ugye szinte nincsen olyan bőr, ami ne lenne vízhiányos. Nagyon ritka. Nagyon fontos az, hogy megfelelő kozmetikumok. Nagyon fontos az, hogy nem csak, hogy a kozmetikumai legyenek 29 napon keresztül szuper jók a hónapból, hanem figyeljen a testének a jelzéseire, figyeljen a táplálkozására, figyeljen arra, hogy friss oxigént kapjon a bőre, menjen el sportolni, a nyirokkeringés, a vérkeringés, hogy szállítsa oda azokat a tápanyagokat, amit a vér tud adni a sejtjeinknek. Szóval amíg nem teszünk magunkért, nagyon-nagyon kevés az, hogyha csak a bőrünkre fókuszálunk. Nyilván egészben kell látnunk magunkat, a lelkünket, a szellemünket, tehát mert nagyon sok összetevője van annak, hogy egy bőr szép legyen.
Most a víz jutott eszembe, a vízfogyasztás, ha már a száraz bőrről beszélünk például, hogy az is mennyire fontos, illetve hogy nagyon hajlamosak vagyunk sokszor elfeledkezni, és a bőrgyógyászok is mondják, hogy a bőrünk a legnagyobb szervünk.
A legnagyobb szervünk.
És hogy a leginkább azt kellene ápolnunk, segítenünk. Igen.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Kovács Barbara, kétszeres VB ezüstérmes, valamint többszörös Európa és magyar bajnok sminkmesterrel, kozmetikus mesterrel beszélgetünk hivatásáról.
Ugye korelőre halatával rántosodunk, szarkalábak, akár foltok jelenhetnek meg az arcbőrünkön. Hogyan tüntethetjük ezeket el akár házilag, vagy mit tehetünk?
Általában a ránc kezelés is, illetve a pigmentfoltok kezelése is egy elég komplikált és nehéz feladat, ugyanis azt szoktam mindig mondani, hogy százszor jobb, vagy erősebben és gyorsabban öregszünk, és öregednek a sejtjeink, mint ahogy mi utána tudunk szaladni, és amennyit mi a hétköznapi kis ténykedésünkkel be tudunk vinni, hatóanyagot, krémeket, stb. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az öregedésnél ugye ráncok keletkeznek, természetes folyamat. Ahhoz, hogy ne legyenek annyira erős ráncaink, nagyon fontos például, hogy a nyár van, akkor viseljünk napszemüveget. Ha dehidratált a szemünk, kellene, hogy legyen egy kicsi nedvesség tartalma, akkor csepegtessük. Nagyon fontos az után pótlása, a vizes anyagoknak, a hialuronnak, az, hogy ne szúrjon, ha már szurkál a szem belül, akkor az már azt jelenti, hogy nagyon száraz. Uh-huh. Tehát akkor már van egy összehúzza az ember a szemét, óhatatlanul állandóan ráncos bőrt fog eredményezni. Uh-huh. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy megfelelő kozmetikumokat használjunk. Lehet nyilván hámlasztani, lehet lézeres kezelést adni egy ráncos bőrnek, ugyanúgy egy májfoltos, hiperpigmentált bőrnek. Nagyon sok féle, nagyon klassz megoldás létezik már. Nagyon jó szérumaink vannak, nagyon jó szakemberek vannak szerintem már országos szinten tényleg, és gyönyörű eredményeket tudnak elérni. Én a természetesség híve vagyok, és a természetes öregedésnek, illetve annak az elfogadásának. Tehát valóban ráncosodunk, de nem feltétlenül kell minden ráncot megszüntetni, hiszen 40-50 évesen azt gondolom nem szabadna, hogy 20 évesen nézzünk vissza a tükörbe. Nagyon sokat mosolyogjunk, legyünk vidámak, legyünk optimisták, mindig süssön a nap. Tudom, hogy ez nem olyan egyszerű, de azt gondolom, hogy fejben is nagyon sok minden eldől, és az, hogy én elfogadom magamat olyannak, amilyen korom előre haladtával leszek, de ez ellen tenni szeretnék, és tegyek is, csak nem szabad minden áron minden ráncot kiiktatni az arcbőrünkről, mert nagyon mesterkélt lesz, nem lesz természetes, és akár ellenszenves is lesz. Az, hogy nem tudjuk a mimikai ráncainkat megmutatni, amikor felhúzunk egy szemöldököt, nem tudunk mosolyogni, mert le van bénítva az a rengeteg töltőanyag, amit betöltetnek sokszor, teljesen eldeformálja az arcot, és nem mi leszünk azok, akik benne néznek a tükörbe, vagy aki rád mosolyog. Nem fog már megismerni azt. És egy egyen arc lesz, tehát uniformizálódunk.
Ez manapság egyébként nagyon gyakori az utcán, hogy végigmegyek, tényleg a fiatal lányok sajnos öregítik magukat, és teljesen egyformán néznek ki, számomra legalábbis.
Gyönyörű lányok és gyönyörű nők lehetnének, hogyha nem takarnánk el hatalmas nagy műszempillákkal a szemünket, lehet spirálozni, lehet egy-kettő-három kis tincset fölragasztani, de amikor már eltűnik a nő, a szép szem, a mosoly, eltűnnek ezek, akkor már azt gondolom, hogy mű lesz. Igen, és amúgy is nagyon mű a világunk, és olyan jó lenne, hogyha ezt el tudnánk fogadni. Tehát én nagyon-nagyon a természetesség híve vagyok. Igyekszünk természetesen kozmetikai beavatkozásokkal lelassítani az öregedési folyamatokat, a ráncok mennyiségét akár csökkenteni, minőségét is, hogy ne legyenek annyira mélyek azok a ráncok. Azt gondolom, hogy ez a küldetésem talán, hogy megmaradni szépen öregedve, illetve érni, szépen érni, mint egy középkorú nő.
Sminkelésnél is ezt tartod szem előtt, inkább a természetes sminkeket?
Nagyon fontosnak tartom azt, igen, hogy az a smink, amit valakinek fölteszek, az először ott kezdődik, hogy megpróbálom őt megismerni. Kikérdezem, beszélgetünk, és nagyon fontos tudnom nekem azt, akinek az ecset van a kezében, hogy az a hölgy, vagy az a fiatal menyasszony, az milyen típus? Nem csak, hogy a színeiben milyen típus, hanem ő egy visszafogottabb, vagy egy energikus, egy bevállalós, egy laza. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen színeket használok, milyen erősséget, milyen tónust használok. Nagyon fontos az, hogy természetes fénybe megy, vagy mesterséges, tehát, hogy milyen lámpával van megvilágítva, hideg fénnyel, meleg fénnyel. Nagyon sok mindent figyelembe kell venni ahhoz, én azt gondolom, hogy egy olyan smink kerüljön az arcra, hogy meglegyünk mind a ketten elégedve.
És ha tévébe sminkelsz, mert ugye jó pár tévéműsorban is láthatjuk a műveidet, maszkokat, vagy sminkeket, nagyon gyönyörűeket, oda hogyan készülsz fel, illetve ez milyen folyamat, hogyan kell ezt elképzelni?
Hogyha egy adott művészt festek ki, és nem kell karakterbe sminkelni, tehát nincs meghatározva, hogy ő ki legyen, hanem ő saját maga, természetesen utána nézek. Általában mi a rá jellemző szín, mi a rá jellemző erősség, hogy szereti magát kifesteni. Szintén elbeszélgetünk, megbeszéljük ezeket. Tévébe, ha karaktersminket készítek, akkor az megint más. Ott megvan, hogyha valaki átalakul, akkor már adott, hogy mit fogok használni. Picit világosabb szint, sötétebbet, hol kell beárnyékolnom, vékonyítanom kell az orrát, vagy nem, az arcát kerekebbre, vagy nem, a szemöldök legyen nagyon dús, egy vékony szemöldökből például lehet nagyon szépen szálazva megrajzolni egy nagyon dús szemöldököt, tehát olyan karakterjegyeket próbálunk fölvinni az arcra, amik aztán végül azt eredményezik, hogyha összeállunk még ugye a parókás csapattal, meg a stylist csapattal, hogy a végén tényleg kialakul egy olyan karakter, mint akár az eredeti előadó.
És ha például hosszú forgatási időszakokról van szó, akkor szinte egész nap ezt csinálod?
Ezek úgy szoktak történni, hogy nekem mindig be van írva a naptáromba, hogy melyik nap hol van jelenésem. És hogyha mondjuk például most két nagy tévéműsor ment, és akkor tudom, hogy hétfőn, kedden ebben a tévében dolgozom, aztán szerda szünnap, az azt jelenti, hogy akkor bent vagyok a kozmetikában. A naptáromban ez mindig előre be van már írva, tudjuk előre a forgatókönyvet, mikor, hova kell mennem. Régebben csináltam olyat, hogy délelőtt mondjuk tévé lement, mondjuk 4-ig, utána rohanásba a kozmetikába még estig, most már ezt nem csinálom, vigyázok magamra, és próbálok erre nagyon figyelni, hogy most már előtérbe helyezzem azt, hogy meglegyen a szabad időm, meg legyen nekem is a futásomra az idő, az edzésre, a gyerekekre, igaz, hogy már nagyok, de a kutyámra. Most már, hogy kirepültek a gyerekek, most azt gondolom, hogy most van, talán most jött el az én időm, hogy most tudok magamra is odafigyelni sokkal jobban, mert a legeslegfontosabb az az, hogy a gyerekek meg a család rendben legyen, és emellett természetesen a vendégek, meg hát azok a munkák, amiket nagyon meg kell becsülni, mert nagyon kedves dolog, hogy az embert hívják, és nagyon klassz dolog, hogy számítanak az emberre.
Egy utolsó kérdés, ugye a beszélgetősünk vége felé, hogyan éled meg a sikert? Tudnád-e definiálni?
Igen. Nekem ami nagy siker az az, hogy nagyon-nagyon csodálatos kapcsolatom van még a mai napig a gyerekeimmel, így, hogy kikerültek már a szárnyaim alól, és nekem ez talán ez a legnagyobb siker, Anita. Az, hogy szakmailag egy olyan körbe tudok tartozni, ahol tényleg fantasztikus szakemberek a kollégáim, olyan munkatársaim vannak, olyan projektekben tudok részt venni, ahol színvonalas munkát tudunk kiadni a kezünk közül. Vagy az, hogyha a vendég csak annyit mond, hogy Barbie, én annyira szerettek ide járni, hogy nekem ezek a mondatok, ezek már egy nagyon nagy sikertörténet. Az, hogy évtizedek óta hozzám, és ha kell, akkor eljön Angliából, vagy eljön messziről, ragaszkodnak. Ez a legnagyobb siker, azt hiszem.
Nagyon jó látni azt, hogy te mennyire élvezed és szereted, amit csinálsz. Úgyhogy én kívánok nagyon-nagyon sok kitartást, sikert, és hát minden szépen.
Nagyon köszönöm. Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kovács Barbara kétszeres VB ezüstérmes, valamint többszörös Európa és Magyar Bajnok sminkmester, kozmetikus mester volt a vendégem, akivel hivatásáról beszélgettünk. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!